Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a propagandáról beszélgetünk. Most például egy olyan témáról, ami azt gondolom, hogy nagyon szorosan hozzátartozik a propaganda tevékenységhez, elsősorban az iskoláról, tananyagokról, gyerekeknek a bevonásáról lesz szó, az 50-es éveknek az elejéről, és persze pici kitekintéssel aztán a későbbi évekre is, akit elhívtam beszélgetni, Unger Gabriella, levéltáros történész, az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárának munkatársa. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Én is nagyon köszönöm a meghívást.
Az a izgalmas a mostani beszélgetésünkben többek között, nem csak a témafelvetés, hanem egyáltalán, hogy annak apropóján kezdtünk el beszélgetni, hogy neked egy személyes vonatkozás, egy személyes szál került elő egyáltalán a elsős, másodikos tankönyvek és tananyag alapján, úgyhogy szeretném, hogyha ezzel vezetnénk fel ezt a mostani beszélgetést.
Igen, igen, egy véletlen alkalmával, egy költözés alkalmával a pincében találtam meg édesanyámnak a gyerekkori rajzait, aki 48-ban kezdte az iskolák államosításakor az első osztályt, és megdöbbentett, hogy mennyi politikai témájú rajz szerepel az ő rajzai között. És akkor ez vitt arra, hogy összehasonlításképpen megnézem a korabeli tankönyveket, és azt láttam, hogy gyakorlatilag 47 és 1950 között minden évben új és új általános iskolai tankönyvet adtak ki. Elsős, másodikos, harmadikos, negyedikes, a többit nem néztem, de ezekből minden évben újabb és újabb kiadások
És milyen
születtek.
Tendencia látszik? Mik kerültek be? Hogyan bővült a propaganda szempontjából?
Igen,
a
hát nagyon egészen elképesztő, tehát a 47-es tankönyvben még megjelennek általában az ünnepeknek a nemzeti oldalai, általában véve nagyon barátságos, gyerekbarát stílusú olvasmányok, hangvételű, gyerekekhez közel álló hangvételű olvasmányok találhatók a szövegekben. 49-től már egészen drasztikus változások jönnek, megjelennek a konkrét politikai tartalmak. Az 1950-es tankönyv pedig már tulajdonképpen csak és kizárólag propagandát tartalmaz. Ezek vastag tankönyvek voltak ahhoz képest, hogy kisiskolásokról beszélünk. Ez az egy könyvük volt, azt hiszem, és ez egy ilyen 300 oldal körüli, vagy még több tankönyv.
És ezen tanultak olvasni, ugye? Tehát nem tudtak olvasni.
Így van, ebben itt tanultak olvasni, és ennek a végén voltak egyébként a számtan példák is, amik szintén nagyon drasztikusan át voltak politizálva. Az 1950-es tankönyvnek a túlnyomó része, tehát mit a 300 oldalból 250 egészen biztos, hogy durva propagandát tartalmaz.
Miért ilyen fontos ennyire pici gyerekeknek a bevonása a politika számára?
Hát ugye nyilvánvalóan a kommunista ideológia és eszmény azt tükrözte, vagy azt próbálta képviselni, hogy a gyerekek is átvegyék ugyanezt a viselkedést, tehát egy egészen más újfajta viselkedés társadalmi értékrendet próbáltak közvetíteni, ami egyébként vadidegen volt a magyar társadalomtól, de ettől függetlenül hát szovjet mintára ez volt az elvárás, hogy ezt csinálják méghozzá nagyon hamar, tehát hogy míg a Szovjetunióban azért erre mégis az 1920-as évektől már egy folyamat volt, még ha az is nagyon drasztikus és nagyon durva, ezt itt 3 év alatt próbálták véghez vinni, hogy mindenki teljesen másképp viselkedjen. Csak hogy pár jellemzőt mondjak, tehát a szocialista embertípusnak a legfőbb jellemzőjeként azt tartották, hogy a közösségért éljen, közösségi ember legyen. Az első időkben még magánélete sem nagyon lehetett, tehát a legdurvább években, tényleg 48-49-től 53-ig borzasztó szigorúan ellenőrizték a magánéleti, próbálták ellenőrizni, nyilván annyira nem tudták a magánéletet is. És ez leképeződik, ez az elvárás, hogy hogyan kell viselkedni egy ilyen embernek, nyilván nem létező, soha nem létező és soha meg nem valósítható embernek, ez mind leképeződött a tankönyvekben is.
Tehát ez egy politikai szocializációnak és egy ideálképnek való megfelelés tulajdonképpen?
Így van, hogy milyennek kéne lenni, és hogyan kéne viselkedni, és hogyan kéne dolgokhoz hozzáállni.
Ugye egy fontos cezúra ez a 48-49, hogyan kell elképzelni azt, hogy mondjuk a tanterv vagy a tananyag hogyan változik meg egy csapásról a másikra, vagy hogyan kerül ez be, mondjuk óráról órára lebontva, hogy mi az átadandó és mi nem?
Hát igen, még 45-ben ugye Tanrend akkor még nem született, de rendeletek születtek arról, hogy demokratikus módon kell oktatni az ifjúságot, és önálló gondolkodó állampolgárrá kell nevelni őket, így szólt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium rendelete. Ez a későbbiekben fokozatosan változott meg. Már 47-ben az Ortutai Gyula miniszter elégedetlen volt azzal, hogy nincsenek kellően átpolitizálva az első és másodikos tankönyvek, de hát ez mondom, az 1950-es akkor született meg egy tanterv, egy általános tanterv, az már egészen drasztikus mondatokat tartalmaz arról, hogy a cél a szocialista ifjúság kialakítása, és miről beszélgessenek órán, és mi legyen a feladatuk.
Milyen kép témák, képötletek voltak? Azért mondom ilyen elgondolkozva, mert feltételezem, hogy ezek nem ötletek meg témák voltak, hanem előírások, de hogy miket rajzoltak anyukádék ezekbe a füzetekbe?
Igen, ami elég fontos és meghatározó, az nyilván az ünnepek, és ezen keresztül nagyon jól be is lehet mutatni egyébként a változásokat. Akár március 15-e, aminek a kezdeti években még a nemzeti oldalát emelték ki és hangsúlyozták, de akár a többi ünnep is. Gondolok például a karácsonyra, ami hát egészen döbbenetes változáson ment keresztül. Kezdve attól, hogy hát az első tankönyvekben még ez egy viszonylag családi ünnep, angyalokkal, Jézuskával, stb. És a 49-ben már egy úttörő csapat áll a karácsonyfa előtt nyakkendőbe, 50-ben pedig már fegyőfa ünnep van, és már Lenint várják, és nem a Jézuskát.
És ő jön is.
És ő jön is a Szokolnyiki Karácsonyfa című zseniális tanmesében.
Itt jut eszembe, hogy ugye maga a télapó is egy
így van,
importált így van. Szerzemény.
Igen.
És
az is talán ekkoriban
jött.
Jött be, de arról én nem találtam utalást se a tankönyvekben, se rajzon, nem láttam ilyet.
A ünnepek kapcsán, hogyha gyorsan végigfutunk azon, hogy nem véletlenül, hogy a március 15 volt egykor a legfontosabb, a legalábbis a nemzeti részét nézve, de azért bekapcsolódott aztán november 7, április 4, május 1, picit, hogyha ezekről, a jelentőségükről és a változásukról, ha mesélnél valamit, hogy ez hogy alakult.
Igen.
És egyébként augusztus 20-at is idehozhatjuk, ugye arról sokan tudják, hogy hogyan evolválódott másfelé, tehát picit fussunk végig ezen a pirosbetűs napokon.
Rendben, március 15-e, hát ahogy említettem, a kezdeti években még egy ilyen nemzeti jellegű ünnepként mutatták be, magyar zászlóval, honvéddel, stb. Huszárral,
kokárdával,
ilyesmi. 1950-re eljutnak addig, hogy a nagy Szovjetuniónak köszönhetjük a március 15-i felszabadulást is, hiszen Petőfi is nagyon örült volna annak, hogyha felszabadult volna hazánk már ilyen formán. Ami nagyon érdekes, hogy április 4-e alig-alig jelenik meg, legalábbis még a kezdeti években, tehát arról nem igen akarnak beszélni, gondolom ez még elég érzékeny téma volt 1945-höz, még viszonylag közel, sőt nagyon közel voltak, és a szovjet katonák jelenléte is azért elég drasztikus változást jelentett az országban. Május 1-jéből igyekeztek egy ilyen óriási szocialista, kommunista ünnepet csinálni, és ebben jelenik meg leginkább a személyi kultusznak, az úgynevezett személyi kultusznak a jelei is, tehát itt tényleg szerepelnek a tankönyvekben olyan ábrák, ahol táblákkal vonulnak föl, hogy éljen Sztálin, éljen Rákosi.
Mikor voltak felvonulások egyébként? Tehát az rögtön 45-től?
45-ben már volt, 45-ben már egészen biztosan volt ilyen felvonulás, amit már láttam.
Aha. A május 1 az ugye az egy ilyen szempontból egy könnyebb választás, hogy ez nem nagyon fáj senkinek, hiszen igen, a munka ünnepe. Értem, bár meglepett, de értem, hogy április 4 azért a közvetlen történelmi tapasztalatok miatt ezek szerint nem volt egy egyöntetű nagy örömünnep. Menjünk tovább, augusztus 20.
Augusztus 20-al meg ugye azt csinálták, hogy a Népköztársaság kikiáltása lett ünnep az államalapítás helye, direkt azért, hogy annak a jelentőségét, Szent István jelentőségét csökkentsék, és nagyon érdekes, hogy a tankönyvekben azért viszonylag gyorsan kellett kiadni ezeket a tankönyveket, én azt gondolom, vagy azt feltételezem, azért csúsztak hibák, és például először elkezdték február 1-jét ünnepelni, mert ugye 46. február 1-én kiáltották ki a köztársaságot, és szerepel ilyen ünneplés az egyik olvasmányban, ahol február 1-jét ünneplik. Majd megtartják a február 1-jei dátumot, de alatta már az szerepel, hogy éljen a Magyar Népköztársaság, mert akkor
Már köztársaság helyett
népköztársaság volt. Igaz, hogy az augusztus 20-ához kapcsolódik, de február 1-jénél szerepel.
Jó lesz az úgy.
Jó lesz az úgy alapon szerepeltették, igen.
És ez a új kenyér dolog mikor rakódott rá a sztorira?
Ez nem jelent meg. Tehát ez nem jelent meg még akkor a tankönyvekben. Én nem láttam ilyesmit.
Tehát először akkor a Népköztársaságnak a kvázi kikiáltása lett.
Igen.
Az államalapítás. Hát ami azért jól rímel rá, ezt el lehet mondani.
Igen.
Hiszen egy új államnak a megszületése. És akkor november 7 van.
És az meg egyáltalán nem jelent meg. Ez
tényleg?
Nagyon érdekes, hogy nem szerepel november 7-e még ezekben a tankönyvekben. Abszolút.
Nem szóltak még, hogy ezt is kell
ünnepelni, igen. Azért azt kell, vagy hát látni kell, hogy akkor kanonizálódtak ezek az ünnepek, tehát akkor találták ki nagyjából, hogy hogy legyen, mit ünnepeljünk, hogy ünnepeljünk. Ezért is nagyon érdekes például ez, amit említettem az előbb, ez a február 1-e, hogy először még valószínűleg azt gondolták, hogy az lesz majd egy ünnepnap.
Személyi kultusz, bár ugye te is lábjegyzetelted, meg pont a múltkori adásban volt itt a Por Balázs, aki mondta, hogy ez egy helytelen frázis rá, vagy kifejezés, de hát ezzel együtt talán így ismerik a legtöbben. Ez hogyan jelent meg a kisiskolások életében? Milyen módokon?
Hát ugye először is, mint ahogy minden munkahelyen, minden iskolában is szerepelt, hogy a triptihon, tehát Lenin, Sztálin és Rákosi képe kiakasztva az osztálytermekbe, tényleg mindenhol, de már az óvodákban is ott voltak ezek az ábrázolások, de ugyanúgy készültek ezekre az ünnepekre, mint például, ami a leghíresebb Sztálin 70. születésnapja, tehát akkor föl kellett díszíteni az osztálytermet, ünnepséget kellett tartani, és meg kellett ünnepelni a nagyvezért. Erről egyébként édesanyának is született egy rajza, hogy hogyan készülnek erre az ünnepre, de a tankönyvben is volt erről szó.
A gyerekek hogy jelentek meg a propagandában a felnőttek számára, vagy a társadalom számára?
Alapvetően közösségben, mint ahogy ez az eszmény azt képviselte, hogy közösségi emberek vagyunk, tehát vagy más gyerekekkel együtt úttörő csapatban jellemzően, még ha játszanak is, fociznak, akármi, akkor is ott van az úttörő, vagy a kisdobos nyakkendő.
Hát úgy focizik
nyakendő,
az ember.
Mert úgy kell. Vagy pedig, tehát mindenképpen leginkább közösségben, vagy tanulva, mert ugye a tanulás is munkának számított, és akkor ők így dolgoznak, hogy tanulnak, és nagyon szorgalmasan végzik a dolgokat.
Valami, már említetted, vagy utaltál rá, hogy a magánélet az nem volt annyira része az ábrázolásnak, valamiféle ilyen elvárt vagy utalt családmodell azért megjelent ezekben a mama-papa gyerekek típusú ábrázolásokban?
Igen, volt ilyen, hát az a leginkább az ilyen sztahanovista és stb. Ábrázolásokhoz kötődik, ahogy, és az a szöveg mellé, hogy hazamegy a sztahanovista munkás a munkából, leül, újságot olvas, a gyerekek csöndben maradnak, békén hagyják a lábainál, ülnek, a felesége pedig kiszolgálja. Tehát nagyjából ez az ábrázolás.
Tehát ez nem változott akkor nagyon sokat tulajdonképpen, ez most is retten élhető. Na, amiről szerintem érdemes beszélgetnünk, vagy egy pár példát hozni, ezeket én nagyon szeretem, mondjuk a számtanban, matekban megjelenő propaganda témák, tehát meg egyébként mondhatjuk általában a szöveges feladatok, amik ugye elhelyezik valahogy az embert, hogy miben is él. Ez hogyan jelent meg, vagy miket találtál ebben az ügyben?
Igen, vannak erre kutatások, egyébként Kéri Katalin történész kutatásai, aki megvizsgálta ezeket a kisiskolás számtanpéldákat, és nagyon sok példát felsorolt, tehát én magam is láttam ezekben a tankönyvekben, hogy úgy tanultak számolni, hogy hány traktor érkezett a gépállomásra, hány vörös csillag van, hány úttörő csapat, abban hány raj, abból, ha kivonjuk ezt meg azt, akkor mi lesz, hol aratnak, mennyit, és nem tudom mi. Tehát, hogy még ez is ilyen típusú példákkal volt tele.
Ami egy szintén egy izgalmas terep, és ezzel is foglalkozol a kutatásaidban, az az 5 éves tervnek a megjelenítése. Erről mit kell tudnunk, és talán a hallgató kedvére egy picit felidézheted azt is, hogy mi ez az 5 éves terv, nem biztos, hogy mindenki tudja.
Igen, az 5 éves tervet azt 1950-ben vezették be, ugye előtte is volt már 3 éves terv 1947-től, és már azt is egyébként óriási reklámkampány kísérte, hogy olyan villamosok jártak mondjuk Budapest utcáin, amin rajta volt, hogy készült a 3 éves terv második évében.
Egy csomó ilyet látok most is, ilyen hármas feliratú reklámkampány, de ez talán egy picit más.
Igen, és ez egyébként tankönyvekben lévő olvasmányban is szerepelt, tehát hogy a gyerekek még ott is, ha az utcán nem látták, mert ugye nem voltak mondjuk budapestiek, akkor elolvashatták a tankönyvben, pláne hogyha mondjuk vidéken éltek. Egyébként külön tankönyv volt a vidéki gyerekeknek, tehát volt a külön falusi, és volt külön városi tankönyv egészen 1950-ig. És akkor igen, az 5 éves tervre visszatérve, hogy ezt 1950-ben vezették be, egy ilyen óriási iparosítási, fejlesztési terv volt lényegében, ami hát teljesen irreális nehézipari fejlesztési irányvonalat követelt meg, nyilván szovjet mintára. Hihetetlen propagálása volt ennek az iskolában is, egyrészt a tankönyvekben is, így például a betűtanulással, az ABC tanulással is összekötötték. Tehát terv szerint játékból, mintha játszanának, terv szerint kellett tanulniuk az ABC-t, hogy most akkor 3 hét alatt megtanuljuk a kisbetűket, 2 hét alatt a nagybetűket, vagy fordítva, nem tudom, és akkor nagy siker volt, hogyha mondjuk 2 nappal előbb megtanulták, és ezt egy ugyanolyan fali újságon hirdették, mint mondjuk azt a hanovistákat.
Tehát a gyerekek felajánlásból előbb megtanulták a nagy és a kisi.
Igen, és ilyen terv keretében készültek egyébként a tankönyv szerint a karácsonyra is, tehát hogy 1 hetes terv keretében készültek fel a karácsonyi ünnepségre, tehát van erről konkrétan egy rajz, hogy miket csinálnak napra lebontva, hogy hogyan készülnek fel a karácsonyra, és hogy utána akkor mi lesz. Szóval tényleg egészen elképesztő, de egyébként rajzoltattak is. Velük arról nem beszélve, hogy majdnem minden olvasmányban benne volt az 5 éves terv ebben az időszakban, tehát a 49-es, 50-es tankönyvben folyamatosan szerepel, hogy készült a, nem tudom, a villanyáram bevezetése az 5 éves terv alatt kapta meg a falu.
Ez a Krízisek és pofonok, Unger Gabriella történésszel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.